Nagyon kevés terület maradt, amivel kapcsolatban Oroszország még tud együttműködni nemzetközileg a partnereivel. Az egyik ilyen az űrkutatás, egészen pontosan a nemzetközi űrállomásban a munka. És hát ezzel kapcsolatban a Roscosmos űrkutatási hivatal vezetője bejelentette, hogy Oroszország meghosszabbítja a részvételét 2028-ig a nemzetközi űrállomás munkájában. Mit jelent ez a gyakorlatban? Oroszország mellett ki működtet még a nemzetközi űrállomást, és ez gyakorlatilag azt jelenti, hogyha jól értelmezi az ember, hogy az oroszok jelenleg megkerülhetetlenek az űrkutatásban. Kérdezem Bartóki Gönczi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrjog és Politika Kutatóintézetének vezetőjét. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Válaszoltok röviden is, hogy a nemzetközi űrállomás életében az oroszok megkerülhetetlenek, hiszen az modulok, amiből felépül a nemzetközi űrállomás, ezek nem választhatóak szét. Mindegyik modul felel valamiért a nemzetközi űrállomáson, például az orosz modul felel azért, hogy pályán tartson a nemzetközi űrállomást. Azonban az oroszok helyzete az űrkutatásban és a pozícióik azok megrendültek a szankciók hatására, amit már a 2014-es krími annexió után kivetettek rájuk, illetve nyilván a nemzetközi kapcsolataik szempontjából egy óriási presztízsveszteség, hogyha a nemzetközi űrállomásban nem vesznek részt. Egyébként a háború kitörésekor tavaly februárban az oroszok, az akkori Roscosmos vezető, az orosz űrügynökség bejelentette, hogy azt sem tartják kizártnak, hogy kizárjanak az űrállomás működtetéséből, ami nyilván az űrállomás életének a végét jelenteni, és ezt már 24-re elképzelhetőnek mondta. Majd miután leváltották ezt a vezetőt, az oroszok azért egy békülékenyebb álláspontra helyezkedtek, és most jelentették be gyakorlatilag, hogy mégis maradnának 2028-ig. Ennek valószínű az az oka, hogy ha ők most nincsenek a nemzetközi űrállomáson, akkor nekik nincsen lehetőségük arra, hogy embert juttassanak a világűrbe, ami egy óriási presztízsveszteség, hiszen nem tudják hova feljutatni ezeket az embereket, mivel az amerikaiak, az európaiakkal, japánokkal meg fogják építeni a Lunar Gateway-t, a holdkapu állomást, ami hold körül fog keringeni, lesznek magán űrállomások, illetve van a kínaiaknak a Tiangong űrállomás, ahol azonban nem feltétlen biztosított az oroszok szerepvállalása. Tehát nekik alapvető érdekük, hogy maradjanak az űrállomáson.
Sajátot építeni, meg gondolom a szankciók miatt most nagyon nehézkes lenne, egyébként sem túl egyszerű, még békeidőben sem. Ugyanakkor azért komoly tapasztalatai vannak az egykori Szovjetuniónak és Oroszországnak utána a Mir űrállomás működtetésében, amely egy jó 15 évig létezett. Az, hogy most Oroszország nemzetközileg milyen helyzetben van, az egy dolog, de űrkutatás terén nagyon sokat tudtak fejleszteni, mert egyébként érdekesség, hogy a haderejükön például egy csomó minden nem látszik, hogy mennyire fejlett technológiákban és otthonosan tudnak mozogni, de mintha az űrkutatás ebből a szempontból kivételt jelentene.
El kell különíteni egymástól az űrkutatásban. Egyrészt az űrkutatás az űrtevékenységtől. Az űrkutatásban soroljuk például azt, amikor az univerzumot tanulmányozunk, az űrtevékenység pedig az, amikor emberi célra, emberi felhasználásra használjuk a világűrt alacsony, közepes és geostacionárius földkörüli pályákon. És ezen belül is el kell különíteni egymástól a katonai és a civil felhasználást. Az oroszok azért a katonai felhasználással komoly hangsúlyt fektetnek, érthető okokból. Van saját navigációs műholdrendszerük, ez csak Kína és az Egyesült Államok tudja elmondani magáról, no meg az Európai Unió, aki a Galileo műholdhálózatot fejleszti. Azonban a civil űrtevékenységük nyilván nehézségekbe ütközik. Egyrészt, mert importra szorulnak bizonyos alkatrészek tekintetében, és ehhez már nem férnek hozzá. Ez nyilván kérdéses, hogy be tudják-e majd Kínától szerezni. Másrészt lehetett hallani, hogy most azért voltak technikai problémájuk a Soyuz rakétával, illetve az űrhajójukkal is idén tavasszal, ami szintén felvet kérdést, hogy mennyire megbízhatóak ezek az eddig nagyon megbízható rendszerek, tehát a Soyuz rakéta az egy nagyon megbízható rendszer volt eddig. Bejelentették tavaly 2021 márciusában, hogy a kínaiakkal közös holdállomást terveznek építeni, de nagy kérdés, hogy a kínaiak mennyiben építhetnek most az oroszokra a civil együttműködés tekintetében. És az oroszok bevételi forrása is elapad, amit a világpiacról szereztek, hiszen a Soyuz rakéta piaci felhasználása rendkívül fontos volt európaiaknak, amerikaiaknak is, hiszen ezzel jutottak ki sokan a világűrbe, viszont a háború kitörésének másnapján gyakorlatilag kivonták a Szojuz rakétákat a nemzetközi piacról, például Francia Guyanából, az Európai űrügynökség űrközpontjából, nem megengedve, hogy ezeket a rakétákat más is használja. Viszont így elesnek egy nagy bevételtől. Már 19-ben elestek egy borzasztó nagy bevételtől, hiszen amikor Obama leállította az űrsikló programot, akkor onnantól kezdve az amerikaiak egészen 19-ig, amíg a SpaceX nem készült el a Dragon és a űrhajóval, nem tudtak kijutni a világűrbe. És ezért akkor óriási pénzekért az oroszok vitték az amerikai űrhajósokat a nemzetközi űrállomásra. Ennek az együttműködésnek még nincs teljesen vége, de már alig van ebből bevétel az oroszoknak, és ez hamarosan teljesen megszűnik, és ráadásul a Szojuz rakéta kereskedelmi felhasználása is ellehetetlenült, és ez nagyon komoly érvágás nyilvánvalóan az orosz civil űrprogramnak.
Említett, hogy különbséget kell tenni az űrtevékenység és az űrkutatás között. Magyarán akkor, ha jól értelmezem, a tevékenységben jók az oroszok, tehát feljuttatni eszközöket, és adott esetben mondjuk műholdakat még működtetni, de magában a kutatásban, a kutató munkában már nem annyira?
Nem. Tehát az űrkutatásról most nem is beszéltem, ott is komoly hagyományokra támaszkodhatnak, és komoly tudósaik vannak. Az egész rakétatudománynak az alapjait nagy részben Tsiolkovszki például az oroszok tették le. Nem véletlen például, hogy az Európai űrügynökség is Oroszországgal tervezett a Marsra menni tavaly ősszel. Ez volt a terv. Hát ez ugye dugába dölt, amikor az oroszok lerohanták Ukrajnát, utána nem lehetett együttműködni tovább az oroszokkal, ezért elmaradt az európai-orosz Mars misszió, vagy Marsjárót küldtünk volna. Tehát vannak eredményeik, az anyagi hátterük bizonytalanak látszik, nyilvánvalóan ezek nem teljesen átlátható számok számunkra, hogy most mennyi pénzből gazdálkodnak, de a bevételi forrásaik elapadnak. De azért nem szabad őket leírni, mert komoly képességeik vannak, és nyilvánvalóan a katonai célú felhasználásra ott megteremtik a forrást, hiszen ez nekik létérdekük, hogy ez ne szenvedjen csorbát.
Kicsit elkanyarodva az oroszoktól, nekem laikusként nagyon-nagyon furcsa, hogy míg a 60-as, 70-es években, talán még a 80-as években is nagyon komoly eredményeket értek el a szovjetek, illetve az amerikaiak űreszközök feljuttatása terén, hogy mondjam, a holdra szállást. Szóval ehhez képest, minthogyha ez most persze kicsit más eszközökkel, de nem annyira menne. Itt a nemzetközi sajtóban nagyot futott a Starship-nek a ránézésre való sikerült kilövése, de aztán mint a sikerként értékelte volna mindezt a SpaceX, és hát a japánok is sikertelen holdra szálláson vannak túl. Mi az, ami most gondot okoz ön szerint, vagy problémát okoz az ilyen eszközök működtetésénél, ahhoz képest, hogy azt gondolná az ember, hogy pár évtizeddel korábban ez jóval nehezebb lehetett?
Persze gyakran ugye a kudarcot is cégek, államok gyakran sikerként állítják be, de itt tényleg azt gondolom, hogy nincs szó kudarcról, ez egy hosszú folyamat, amíg eljut egy új technológia oda, hogy az bevethető legyen. Ezeket nyilvánosan tesztelik, és gondoljunk vissza, hogy valaki emlékszik arra, hogy hány kudarcos kísérlete volt a SpaceX-nek a Falcon rakétával. Ugye ez az a rakéta, ami nem csak felviszi az adott hasznos terhet, hanem vissza is száll a rakéta, ami azt jelenti, hogy újra felhasználható, így a felbocsátás költsége radikálisan tud csökkenni. Az egy kilóra vetített költség radikálisan csökken. Na ez is évekig tartott, folyamatosan felrobbant, felborult, nem odaesett. Igazából mindenki azt mondta, hogy kudarcos, és aztán megcsinálták. Tehát ez egy hosszú folyamat. Az innováció ilyen. És ugye a japán űrszondát, vagy leszálló egységet említette, ami ráadásul magával vitte az Egyesült Arab Emirátusoknak a Rashid nevű holdjáróját, ott volt az Európai űrügynökség, a NASA is, és ez most becsapódott a holdba, minden információnk szerint. De ez sem tekinthető, persze, ez is egy kudarc. Ahogy kudarc volt, hogy 19-ben az izraeliek is becsapódtak a hold felszínre, nem sikerült a leszállás, de majd fog másodjára, harmadjára. Ezek ugye új nemzetek, akik megjelennek ezen a területen. Ez volt az első kísérlet arra, hogy japánok szálljanak le a hold felszínén, és a világon az első kísérlet arra, hogy magánpiaci cég szálljon le a hold felszínén. Ezek nem mindig sikerülnek, de majd sikerül másodjára, harmadjára, mindig is így jutottunk el ide. Az egy valid felvetés, hogy hogy van az, hogy 1972-ben az amerikaiak még a Hold felszínén állnak, emberes űrrepülés keretében, és most gyakorlatilag újra kell csinálni az egészet, és majd az Artemis 3 lesz pár év múlva, amikor újra embert viszünk a Hold felszínére. Hát igen, tehát ott volt egy megtorpanás. 72-ben Nixon leállítja az Apollo programot, túl sokba került, ugye volt már mögöttük pár sikeres küldetés, másra is kellett költeni, ott volt a vietnámi háború, és utána valóban ez nem volt stratégiai cél. De most felpörgött az egész, és ezt szoktuk úgy mondani, egy új űrkorszak hajnalán vagyunk, ahol egyrészt a magánpiaci tőke áramlik az űriparba, egy 350 milliárd dolláros piacról beszélünk, ami az évtized végéig 1 billió dolláros piaccá hízhat. A magánpiaci tőke beáramlása már duplája az Európai űrügynökség költségvetésének. Ez még teljesen fordított volt 3 évvel ezelőtt. Tehát elképesztő változásokon megyünk keresztül. Egyre több állam akar megjelenni az űrben, mert presztízs, mert pénzt látnak benne. Lásd az arabok, az arab államok, Japán, India, Irán, Kína, aki már űrhatalommá vált, és ott vannak a geopolitikai feszültségek, amik az egészek, mint egy gyújtós teszt így hajtják gyakorlatilag ezt a fejlődést, úgyhogy nincs megtorpanás. Én azt látom, hogy egyre többen kísérleteznek, ezek a tesztek nyilvánosak és gyakran kudarcosak, de ez egy természetes folyamat.
Bartoki Gönczi Balázst, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Világűrjog és Politika Kutatóintézetének vezetőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre állt, és jó napot, jó munkát önnek, viszont hallásra.
Köszönöm szépen.